Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves egybegyűlteket. A 209. számú dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig minden versével. 209-es dicséretünk. És én azt kérem a testvérektől, hogy tessenek figyelni a szövegét, hogyha nézzük ezeket az énekeket, ezek csodálatos hitvallások. Olyan megdöbbentő tanítások a Biblia főbb üzeneteiről, főbb gondolatairól, amiket nagyon mélyen elrejthetünk a szívünkbe, fogok majd rá utalni az előadás során is. Köszönöm szépen, az egyik kedvenc énekem, hiszen benne van a Biblia legelső lapjától az Úr Jézusnak a munkájáig, ahogyan megújítja a mi életünket. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, kedves egybegyűlteket. Lelkész testvérem említette, meg hát a meghívón olvasatták a testvérek, hogy Zila Péternek hívnak a Budapest nagyváradtéri gyülekezet lelkipásztora vagyok, és döbbenetes szembenézni azzal, hogy gyorsan öregszenek a gyermekeink, hiszen 10 éve hívott meg a presbitérium oda a gyülekezetbe. Azt gondolom, hogy a presbitérium tagjai közül, vagy a presbiter testvérek közül feleségemet sokkal többen ismerik, mint engem, mert ő az óvodának a vezetője, és éppen ezért tudom, hogy többször szokott itt a presbitériumban itt lenni a testvérekkel. Előfordult olyan eset is, hogy egyik este eljött, és én másnap hajnalban jöttem érte ide a kapu elé, mert hogy 12:45-kor szóltam neki, hogy 11 óra óta itt vagyok. De befejezték a testvérek, és sikerült a végére jutnia presbiteri gyűlésnek. Komolyra fordítva a szót, mindenek előtt az előadás, illetve a bizonyságtétel előtt egy ige verset szeretnék felolvasni, és ez az Ézsaiás könyvének az 54. fejezetében olvasható, az 54. fejezet 10. verse, mert a hegyek megszűnhetnek, a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Kedves testvérek, a bemutatkozáshoz hozzátartozik az, nagyon röviden szeretnék visszatekinteni mindarra az életútra, amit Isten engedett végigjárni. Hozzátartozik az, hogy ahogyan ennek a gyülekezetnek a többedik lelkipásztor elődje, Szabó Imre átélte az ébredés, és Dobos Károly átélték ebben a gyülekezetben az ébredésnek a csodálatos időit, amikor a II. Világháború után százak hallgatták az igét, és kicsi volt ez a terem, és kevés volt, minden hely kevés volt arra, hogy összegyülekezzenek testvérek, mert Isten olyan vágyakozást ébresztett emberek lelkében, és annyian keresték az Isten igéjét. Az én szüleim is ennek az ébredési időnek az utolsó hullámában, 1951-ben térhettek meg mind a ketten, és aztán így vállaltak bennünket, még későbbieket a két idősebbik bátyám után. Nagy családban nőhettem föl, édesapám az Albert és a gyülekezetnek gondnoka volt, édesanyám pedig gyermekmunkás volt a gyülekezetben, és hát mint ahogyan az faluhelyen szokott lenni a gyülekezetben, hogy mindenki csinált mindent, mert hogy ott nem volt 50 férfi, talán összesen a gyülekezetbe se, és így aztán feladat az viszont volt bőven. Mi ebben a légkörben nőhettünk föl, és így ismerhettem én gyerekkoromtól kezdve az evangéliumot, a bibliai történeteket, és egészen természetes volt az, hogy habár a 70-es években azért még nem így működtek a gyülekezetek, ahogyan most, hogy szervezzük az ilyen gyerekhetet, olyan gyerekhetet, tini ifit, nagy ifit, házaspári hetet, generációs tábort, nem tudom én mit, akik legalább olyan idősek, mint én, vagy ismerik a történelmet, tudják, hogy ilyeneket nem lehetett csinálni, viszont titokban voltunk csendes heteken. És ezek nagyon jó csendes hetek voltak, nagyon megragadó gyerekhetek voltak, 12 éves voltam, amikor az első ilyenen részt vehettem, és nagyon mélyen megfogott az Isten igéje. Bár akkor nem tértem meg, és 4 év olyan idő következett, ami hát nem éppen az Isten dicsőségére szolgált az életemben. 16 éves voltam, amikor az Úr Jézus megszólított, és az ő útjára indított el. Azóta járhatok vele, azóta követhetem őt. Még az életemnek ahhoz a szakaszához mindenképp, meg az egészhez hozzátartozik az, hogy én nem készültem lelkipásztornak, általános iskola után kelmefestő és vegytisztítónak tanultam, majd amikor azt kitanultam, akkor utána hazamentem édesapám mellé, aki kádár kisiparos volt, és 6 évig otthon dolgoztam mellette. Azt a szakmát is kitanultam, sőt, amikor ő nyugdíjba ment, akkor átvettem tőle a műhelyt, és akkor kisiparosként dolgoztam abban a műhelyben, amiben édesapám és a két bátyám is dolgozott. Ugyanakkor nagyon foglalkoztatott az, miután megtértem, hogy hogyan szolgálhatom az Urat, hogyan szolgálhatok neki, és elég hamar bekerültem az ifjúsági munkába, gyerekmunkába, ifjúsági munkába, és szervezhettük a nyári gyermekheteket, ifjúsági heteket, csendes napokat, évente vidéken 5 nagy csendes nap, ahova 200-250 fiatal járt, és hát ez abban az időben nagyon nagy szám volt. Ez nagyon nagy szám volt, főleg úgy, hogy hivatalosan nem lehetett ilyet csinálni, szervezni. Nagyon hálás vagyok az életemnek ezért a szakaszáért, meg azért, hogy Isten ebben a szolgálatban megtanított arra, hogy hát ugye a csendes hetek, ugye mindenki, vagy hogy is fogalmazzam, hogy a küzdelemben, vagy a harcban, amire Isten teremtett bennünket, hát igen, szeretünk olyan helyeken építeni, ahol hát látszunk, ahol kilátszok én is, ahol bizonyságot lehet tenni, oda lehet állni, esetleg mikrofon elé lehet állni, és el lehet mondani többeknek. No, de hát egy csendes héten, ahol ott van 30 fiatal, utána ki kell pucolni a budikat, fertőtleníteni kell. Föl kell vinni a hegyre a krumplis zsákot, meg akkor még nem volt ivóvíz, akkor az ivóvizet. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy akik bennünket akkor tanítottak és vezettek a szolgálatba, elmondták, hogy a szolgálat itt kezdődik. És ezt olyan jó tudni gyülekezeti lelkipásztorként, hogy az, aki gereblézi a kertet, az, aki tisztán tartja a gyülekezetnek a mosdóját, az az Isten, az, aki kíséri az énekeket, az ugyanolyan szolgálatot végez, mint az az igehirdető, aki föláll a szószékre. Az a presbiter, aki a számvizsgáló bizottságnak tagja, és ellenőrzi a gyülekezetnek a pénzügyeit, vagy a missziói koncepcióját segít összeállítani. 23 éves voltam, amikor Isten a teológiára hívott el. Volt egy másik lehetőség is, az lezáródott, és hogy egész életemmel az Úrnak szolgáljak, így kerültem aztán 23 évesen a budapesti teológiára. 8 évet Fejér megyei Válközségben, 9 évet Vég Tamás után Fóton szolgálhattam, 5 évet Hajdúböszörmény Kálvin téren, és most már 10 éve, bocsánat, csak augusztusban lesz 10 éve, azóta élünk itt a Nagyvárad téri gyülekezetben. Kedves testvérek, azt a feladatot kaptam, hogy a szövetségről szóljak, férfiak szövetségben Istennel. András azt mondta, hogy lelkipásztor testvérem azt mondta, hogy Isten a férfiakat küzdelemre teremtette. Testvérek, így van. Ez valahol mindannyiunkban belénk van kódolva, hogy bennünket Isten harcra teremtett, küzdelemre teremtett. És ezt a küzdelmet folytatjuk most is. És amíg férfi a férfi, addig folytatja a küzdelmet. Folytatja, mert Isten felelőssé tette ebben, és Isten állította ebbe a küzdelembe. De milyen nagy dolog, milyen óriási dolog, hogyha ezt nem kell egyedül végeznem. Nem kell egyedül végeznem, hanem végezhetem szövetségben valakivel, vagy valakikkel. Én szeretnék néhány gondolatot beszélni először külön a szövetségről. Egyébként szeretném a szervezőknek a fülébe tenni azt a bogarat, hogy a szövetségről külön is lehetne egy napot tartani, mert ez egy akkora téma, és sajnos méltatlanul elfelejtett téma. A szövetség, testvérek, a szövetség gondolatára a reformátorok hívták föl nagyon komolyan a figyelmet újra, és azért is tartották fontosnak, és állították a teológiai gondolkozásnak a középpontjában, a hívő emberek gondolkozásának a középpontjába, hiszen az Ószövetségben 280-szor fordul elő a szövetség gondolata, az Új Testamentumban pedig 25-ször. Ugyanakkor az egész Új Testamentum a szövetség gondolat körében mozog. Az egész Új Testamentum. Jézus Krisztusnak a megjelenése. Jézus Krisztusnak a küldetése. Az ő életének minden mozzanata ehhez a szövetséghez igazodik, és ebbe a szövetségbe illeszkedik bele. Így fogalmazta valaki, hogy a szövetség gondolata olyan, mint amikor kezünkbe veszünk egy diót, és ebbe a dióba benne van egy hatalmas diófa. Ebben benne van az egész Biblia, ebben benne van az egész teremtettség. A szövetségnek a tartalma az Isten kegyelmes ígérete, illetve az Isten kegyelmes ígéretei, hogy tudnélik a vele szövetségben lévő ember úgy élheti az életét, mint akinek az Úr a szövetségese, mint akinek az Úr a gazdája, a védelmezője. Vannak feltételei a szövetségnek. Isten adja az ő törvényét, az embertől pedig engedelmességet kér. Engedelmességet kér. Ugyanakkor az egész szövetséget áthatja a hűség gondolata mindkét fél részéről. Tudnélik, addig áll a szövetség, amíg hűségesek vagyunk, és amíg tapasztaljuk az Isten hűségét. Márpedig az Isten hűségét tapasztaljuk, és az engedelmességünk folytán meg is éljük ezt. Megéljük az ő ígéreteinek a beteljesedését. Testvérek, a szövetségnek vannak szankciói is. Vannak szankciói. Tudnélik, a szövetség törővel szemben az Isten mindig ítéletet hoz elő, ítéletet mutat be, hiszen ő nagyon világosan elmondta előre, ezt kérem tőled. Tessék rögtön az első bűnesetre gondolni, az első eseményre gondolni a Szentírásban, amit olvasunk Ádám és Évával kapcsolatban. Mindent nektek adtam az Édenben, uralkodjál rajta, tartsd a kezedben, műveld, gondozd, de egy fáról ne egyél. Ha eszel, ennek meg lesz a következménye. Isten előre elmondta világosan. És ez végig követhető a Szentírásban, testvérek, a királyok életén, Izrael népe életén, Júda népe életén egyaránt. Csak egy pillanatra térünk oda, hogy milyen szövetségeket ismer a református teológia. A megváltás szövetsége a Szent Háromság Isten három tagja között jött létre a megváltásra. Az Atya elhatározta, a Fiú végrehajtotta a megváltást, és a Szentlélek ezt kimunkálja a mi szívünkbe, hogy megértsük, hogy a miénk legyen ez, hogy ez a miénk. Hogy Isten nem csak másoknak kegyelmezett meg, hanem nekem is. Hogy én is az ő egyházának, a népének a boldog tagja lehetek. Megváltás szövetsége. A cselekedeti szövetség, amely Isten és Ádám, az emberiség feje és képviselője között köttetett, még a bűneset előtt, és a kegyelmi szövetség, amelyet Isten egyoldalúan kötött a bűnös emberrel, és ez azért nagyon fontos, testvérek, hogy tudnélik, Isten ezáltal, a szövetség által, ami hozzá tartozásunknak a bizonyosságában erősítsen bennünket, hogy mi ennek a boldog szövetségnek a részesei lehetünk, és hogy a hitünket ez erősítse. Aztán fogok később szólni arról, hogy ez békességet adjon, hogy az Isten gyermeke békességgel járhatja végig az életét. Én néhány apróról a testvérekről tudom, hogy bizony nagyon komoly, felelősségteljes munkába állnak a testvérek, felelősségteljes pozícióban nem könnyű döntéseket kell meghozni, harcolunk. Most mi nem a vadnyulat üldözzük, hogy legyen a családnak otthon vacsorára ennivalója, hanem fontos döntéseket hozunk a munkahelyünkön, és ebben küzdünk, vagy kétkezi munkában bontakoztatjuk ki mindazt, amit Isten adott nekünk, küzdünk, de nem egyedül. Jézus Krisztusért Isten a mi édesatyánk. És hogyha az ember a megváltás csodáját megértheti, akkor megélheti azt is, hogy egy élet közösségbe került az Istennel. És ebben az életközösségben élhetjük le az életünket. Testvérek, végig. Végig. Kezdve onnét, hogy nagyon hálásak vagyunk, és alig ér le a lábunk a földre, amikor Isten nekünk adja a társunkat, és éljük a boldog életünket a házasság elején, és aztán jönnek a kérdések, jönnek a próbák, jönnek a problémák, gyerekek betegségei, talán a feleségünknek problémája, talán nekünk problémánk, küzdünk, de nem magunkban, nem csak ketten, hanem az Úrral, mert ő Jézus Krisztusban megváltott, és hogyha én hozzátartozhatom, akkor elmondhatom, hogy az ő szövetséges gyermeke vagyok. Miért fontos ez, testvérek? Ma a gondolkozásunkat teljesen áthatja az individualizmus. Egy dolog a fontos, nekem jó legyen. Nekem jó legyen. Tessék megnézni a metrón, tessék megnézni a mozgó lépcsőn, tessék megnézni a munkahelyen, tessék megnézni nagyon sok férfit odahaza a családban. Egy a fontos, nekem jó legyen. Többi nem érdekel. Adott esetben még a feleségem se, akinek pedig még a csillagokat is le akartam hozni, annó dacu. A Biblia ezzel a gondolkozással szemben szívünkre helyezi azt, és tudomásunkra hozza, hogy az embert az Isten kapcsolatrendszerbe teremtette bele. Hogy ember nem csak te vagy, és nem érted habosítják a borsodi sört, hogy az élet habos oldalát élvezd, ugye? Nem csupán te vagy, egy kapcsolatrendszerbe állítottalak bele. Ez a kapcsolat az Istennel és az embertársainkkal él. Él. Akkor is, ha nem akarunk róla tudomást venni. Akkor is, ha nem akarunk róla tudomást venni. Ez egy teremtési rend, testvérek. Isten minden embert, Isten mindent és benne az embert tökéletesen alkotta, azt énekeltük, hogy tökéletes volt minden tekintetben, mind amit Uram teremtél kezdetben. Isten ebbe helyezi bele az embert, és azt mondja, hogy nézd, ebbe az egész millióbe én fölajánlom neked a szövetségemet. Már ott fölhívja a figyelmét Ádámnak, hogy őrizd, ebbe benne van az, hogy külső támadások fogják érni őt és ezt az egész kapcsolatot. Őrizd. Figyelj, vigyázz. És ebben a tökéletes közegben szövetséget köt az emberrel, és egyet kér, tartsd meg. Testvérek, az ember lelkének lételeme a szövetség, a kapcsolat. Nem tudunk enélkül élni. Nem tudunk enélkül élni. Testvérek, én nem arról beszélek, hogy föl lehet nőni akármilyen körülmények között, ez igaz. de nem feltétlen nevezném ezt emberi életnek. Tudnélék, az emberi élet, a kis könyvecskémben foglalkozok az ember méltóságával, az egyik nagy dolog az ember életével kapcsolatban, hogy nem csak azt jelenti az antroposz szó, hogy mondom én itt a görög tanárnak, hogy ember, hanem azt jelenti, hogy fölfelé néző. És ez az egész gondolkozásunkat meghatározza. Téged Isten úgy teremtett, hogy fölfelé néz. És ez most nem csupán fizikai értelemben. Azt gondolom, hogy senkinek nem kell magyarázni. Ennek viszont lesz egy áldott következménye. A sálom, az az Istentől való békesség, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden rendben van körülötted. Minden a helyén van. Helyén van a feleséged, helyén vagy te a feleségeddel való kapcsolatban, a gyerekek. Nem ő körülöttük szaladgálsz, vagy nem ő utánuk szaladgálsz, és nem ők határozzák meg a család életét, hogy mikor, melyik mit akar. Minden a helyén van. Te is az Istennel való kapcsolatban, és ez egy megmagyarázhatatlan békességet ad az embernek. És az egész családnak. És amikor az ember egy ilyen családot lát, akkor egy kicsit nyitva marad a száj, hogy hát lehet így is. És az emberben ott van, hogy de szeretnék én is egy ilyen életet. De testvérek, ez megadathat mindannyiótoknak, mindannyiunknak. Az Istentől való békesség a vele való szövetségben. Testvérek, ilyenkor éli meg a férfi az Istennel való szövetségben azt, hogy méltóság teljes élete van. Nem attól lesz valaki méltóságos úr, hogy nem tudom én hány száz hektár földje van, vagy hány ezer hektár földje van. Attól, hogy az Istennel élő kapcsolatban van, vele szövetségben van, és ez egy méltóság. Ez egy méltóság. Aztán a méltóságnak része az is, hogy őt képviselhetem, hiszen ezért helyezett ide, erre a földre. Őt képviselhetem ebben a világban. És az ő rendjét. Igen, engem ezért zavar, hogyha elmegyek a Nagyvárad téren, vagy a Nagyvárad tér felé a templomunktól, vagy a parókiánktól, és ott a Heimpál előtt egyrészt alig lehet elférni az autóktól, másrészt, bocsánatot kérek, szerintem mindenki látott már ilyet, hogy mindenféle dologot elhagy bizonyos embereket, hol alul, hol fölül, és az ember néz, kerülget. Testvérek, ez egy méltóság teljes élet. Engem ez zavar. Engem zavar az, hogyha az aluljáróba ott alszanak a hajléktalanok. Zavar, mert nem tartozik a rendhez. Nem tartozik a rendhez. És nem azért, mert én nem szerettem a nyomorult embert, én voltam nyomorúságos állapotban, meg sokszor vagyok is, nem erről van szó, hanem arról, hogy méltatlan hozzá, nem? Kint áll egy lánya, ott rendszeresen állt előttünk az utcasarkon egy lány, nem perecet árult, méltó ez hozzá, testvérek? Méltó ez hozzá? És egyáltalán az egész közegünk, az egész társadalmi életünk az. Isten egy méltóság teljes életre hívott el bennünket, amiben képviselhetjük őt, és az ő rendjét. És az ő rendjét. Mindenféle bélyegeket ragasztanak emberekre, meg aggatnak. Én szívesen vállalom, hogy rendpárti vagyok. Igen. Az Isten rendjének a pártján vagyok. Erre teremtett. Szerintem mindannyiótokat. Mindannyiótokat. Isten képmásai lehetünk. Testvérek, óriási méltóság az, hogy az Isten tulajdonságai az ő megváltott, megtért gyermekeiben ott lehetnek, és ragyoghat az ő tisztasága, az ő szentsége, az ő szeretete, a szeretet közösségre való vágyódás ott lehet az Isten gyermekeiben, egyáltalán a közösségre való vágyódás, hogy én nem egy ilyen magamnak élő, van egy székem, meg egy asztalom, elolvasgatok, elírogatok magamnak, és aztán mindenki élje a maga életét. Nem, az Isten közösségre teremtett bennünket. Közösségre teremtett. Képviselhetjük őt úgy is, hogy az ő tulajdonságai megjelennek rajtunk. Testvérek, az a döbbenetes, hogy az ilyen férfivel kapcsolatban azt mondja az Isten igéje, hogy vágyakozik a felesége utána. Mit meg szoktunk tenni mi férfiak? Most csak így magunk között őszintén, nem? Mit meg szoktunk tenni? És azt mondja az Isten igéje, hogy ha veled szövetségben vagy, és a kapcsolatod rendezett az Istennel, akkor te egy olyan férfi vagy, akire föl fog nézni a feleséget. Aki után vágyakozik a feleséget. Akire fölnéznek a gyerekei. Azt gondolom, testvérek, hogy talán mindannyian tudnánk olyan példákat mondani az életünkből, talán hívő emberek között is, egyrészt pozitívakat, másrészt negatívakat, akik meghatározói voltak a gyerekkorunknak. Akikkel kapcsolatban azt gondoltuk, hogy na, azért jobb megfelelő távolságban és nem túl sok időt tölteni vele együtt, talán voltak ilyenek is, vagy azt mondtad magadban, hogy na, így nem. Ha én egyszer férfi leszek, ha én egyszer felnőtt leszek, így nem. És azt gondolom, hogy mindannyiunk életében voltak olyanok, akikkel kapcsolatban talán nem is tudtad megfogalmazni, én magam sem tudtam megfogalmazni. Említettem, hogy édesapám gondnok volt, elég sok lelkipásztort ismertem, és egyszer bejött hozzánk valaki, és máig emlékszem rá, hogy úgy gyerekként, hogy nem voltam olyan nagyon gyerek, olyan tinédzser, tizenvalahány éves, 15-16 éves, úgy azt mondtam, ez igen. Úgy egyszerűen csak úgy rajta felejtettem a tekintetemet. És hát ha az Istennel szövetségben élsz, ezek kísérő jelenségei lehetnek az életedben, az életednek. Nagyon gyönyörű képeket használ a Szentírás. Nagyon szeretem. Ismeritek bizonyára akár a Jeremiás 17-ből, akár az első Zsoltárból, hogy olyan, mint a víz mellé ültetett fa, mindig hozza a leveleit, nem szárad el, mindig vannak gyümölcsei, stb. Csodálatos képek ezek. Számomra mégis talán az egyik legmeghatározóbb kép az volt, amit az egyik férfiakról írott könyvben olvastam. Bocsánat a sajátos véleményért, én nem nagyon szerettem az amerikai könyveket. Írja az egyik, hogy hát, hogyha összeveszel a feleségeddel, gyorsan összepakolsz, és a luxusautódból a terepjáróra átpakolsz, és fölruccansz a hegyek közé a feleségeddel, és ott töltesz 4-5 napot, mondom a kiadónak, hogy te ide figyelj. Hát egy magyar ember, egy átlag magyar ember örül, ha egy évben egyszer el tud jutni szabadságra. Nem az, hogy most minden tányér csörrenés vagy kanál csörrenés után beülünk a szuper terepjáróba, és hol az egyik hegyek közé megyünk föl, hol a másik hegyek közé. Na, lényeg visszatérve, hogy azt írja a könyvnek a szerzője, hogy az Istennel szövetségben élő férfi, a kegyelemből élő férfi, olyan, mint a rancs, ahogy körbe van kerítve, A tanya, ahogyan körbe van kerítve, és leállítja az egyik akácoszlopot, és a drót húzza, ugye feszíti erről is, meg feszíti a másik oldalról is a sarki oszlopot. Lehet, hogy gyámot is kell tenni, amivel ugye kitámasztjuk az oszlopot, hogy ne húzza el a drót. Süti a nap, veri az eső, fújja a szél, lepöttyentik a madarak, a marhák hozzádörgölőznek, és az oszlop áll kitartóan. Testvérek, nagyon bennem maradt ez a kép. De milyen az életünk? Hol a nap süt bennünket, hol az eső ver, hol összehúzódunk, mert hideg, szeles idő van, és mindenféle bajunk van, és hagyjon bennünket mindenki békén. Hol letöttyintenek, hol a marhák dörgölőznek hozzánk, bocsánat, én csak idézem a könyvet, és az Istennel szövetségben élő ember áll a helyén. És nem biztos, hogy arannyal fogják kihúzni a nevét a dicsőség táblán. Egyáltalán nem biztos. Egyáltalán nem biztos. De a helyén áll. Betölti a hivatását. Kell ennél több? Testvérek, kell ennél több? Hogy az Isten egyszer azt mondja, lehet, hogy nem is fogja más hallani, de fogják. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Kell ennél több? Betölti a küldetését a kegyelemből, szövetségből élő ember, mint Krisztus követője, az ő királyi tisztségénél fogva, ugye Krisztus hármas tisztségét öröklik a Krisztus követői, és megkapják, a királyi tisztségét betöltve vezeti, irányítja a családját, a rábízottakat. Az uralkodás ezt jelenti, gondoskodó, szeretettel vezetni, irányítani. Betölti a papi tisztségét, mert imádkozik a rábízottakért, hálaáldozatot ad, és prófétai tisztségét is betölti, mert képviseli az evangéliumot, és átadja a gyermekeinek, és így élik a feleségével együtt az életüket. Testvérek, nagyon régen megdőlt a nőmozgalmak emlőin felnőtt pszichológiának a tanítása, amelyik ugye azt tanította, hogy a gyereknek egy dolog a fontos, az anyja. Testvérek, ma már nagyon világosan elmondják az objektív pszichológusok, hogy legalább olyan fontos az apa és az apa kép, legalább olyan fontos, mint az anyakép. Bocsánat. Kiderül, hogy mégiscsak igaza lehet az Isten igéjének, aki azt mondta, hogy teremtettelek benneteket férfivá és nővé, és a házaspárra bízta a gyermeket? Számunkra ez nem kérdés. A férfi oszlopa a társadalom alapsejtjének a családnak, az Istennel szövetségben élő férfi. Néhány gondolatot szeretnék még szólni a házasságról, mint szövetségről. Testvérek, Isten előtt és az Istennel kötöttük a szövetséget, és ezt szeretném egy picit részletezni. A Szent Háromság Isten előtt az Atya nevét segítségül híva, aki mindeneknek a teremtője, aki mindenható Isten, a kezében tartja az egész világ mindenséget, aki titkon néz és megfizet nekünk nyilván. Én ehhez az atyához fordulhattam oda akkor, amikor a feleségem kezét megfogtam, és odaálltunk az úrasztala elé. Meg mindannyian. És ugyanez az atya, a mi atyánk most is. aki a mindenségnek az ura. A fiú előtt, aki itt élt, aki hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, és akinek a kegyelme királyi székéhez járulhatok minden nyomorúságommal, minden problémámmal, minden hiányommal, mert hogy az is van bőven. A Szentlélek előtt köttetett a mi házasságunk, akitől származik ezen a világon minden jó gondolat, profán világunkban is, így a házasságban is. Szokták kérdezni, hogy miért szükséges, hogyha hívő emberek vagyunk, és arra törekszünk, hogy ami igenünk legyen igen, és ami nemünk nem, miért szükséges mégis esküdni. Így fogalmazták meg a régiek, hogy biztosítsuk hitelünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára, az ő nevét segítségül hívva. Másrészt, ahogyan a Heidelbergi K.T. megfogalmazza testvérek a 101. és a 102. feleletben az esküvel kapcsolatban, az igazi esküvés nem egyéb, mint az Istennek segítségül hívása. Minden további nélkül az Isten gyermeke, az Isten színe előtt az ő nevét segítségül hívhatja, és hogyha esküdnie kell, akkor esküszik. Testvérek, ezen a gondolaton belül, tehát láttuk, hogy Isten előtt és Istennel kötöttük a szövetségünket, és egymással is megkötöttük a mi szövetségünket. Először is hadd említsem itt, hogy testi közösségre. Szövetséget kötünk a testi közösségre. Amikor azt mondjuk, hogy vele megelégszem, vele tűrök, vele szenvedek, akkor Isten szín előtt mondtuk ezt ki, esküdtünk nem csak az Úrnak, hanem a társunknak. Testi közösségre akkor is, hogyha kimerült, és nem ő fog vacsorát készíteni neked, hanem esetleg te készítesz neki, hogy még mielőtt bebukik az ágyba, azelőtt tudjon egy pár falatot enni. Adott esetben még az ágyat is elkészítheted, mert hogy ő annyira ki van most merülve. Azt gondolom, hogy Lajos testvérem és barátom többet tudna mesélni arról, hogy amikor indultunk annak idején a házasságba, ugye volt, bocsánat, szerintem János is meg tudja ezt erősíteni, meg talán mások is, indultunk a házasságba, ugye, és akkor nagyon ott volt az, hogy amennyi gyermeket az Úr ad, egy rendes hívő azt bevállalja, és mi rendes hívők akarunk lenni, bocsánat a karikírozásért, de bizony nagyon sokszor meghatározta ez a gondolkozásunkat, miénket is. Készültünk 87 őszén a házasság kötésünkre, nem volt nekünk időnk találkozni sem, mi még akkor postán váltottunk leveleket, hetente egyszer, kétszer, mikor, mennyi idő alatt fordult meg a posta, és aztán már az esküvőt kellett szervezni, készíteni, utaztunk le az egyik lelkész barátomhoz, aki segített a szervezésben, és megálltunk Jászberényben az akkori Lehel hűtőgépgyárnak a vadasparkja, vagy állatkertjében, vagy állatkertjénél, és volt velünk egy rokon kislány, nem is nagyon tudtunk beszélgetni, csak olyan szőrmentén, családtervezésre, hát nem volt nekünk időnk ilyesmivel foglalkozni, gondolkozni, meg beszélgetni ilyesmiről. Én akkor már kihelyezett segédlelkész voltam, és hát a nádasból előúszott egy kacsa család, vadkacsa család, elől nagy méltóság, teljesen a papa salapált, utána az öt kicsi, hátul az anyuka szemmel tartva mindent. Mondom, len, vagy a mostani feleségemnek, hogy tehát ez egész jó létszámú kis csapat. Igen, ez tényleg egész jó kis létszám, nagyon jó kis csapat. Na, meg volt beszélve a családtervezés, a gyerekek száma, úgyhogy... És aztán jött az első gyermekünk császárral. És mondom az agyunktusnak, hogy agyunktus úr, hát hogyha lehetne, akkor... Hát ezt szeretnénk, szívesen elkerülnénk. Nagyon mélyen a szemembe nézett. Miért? És mondtam, hogy hát én nem véletlenül csinálom azt, amit csinálok, dolgozhatnék más szakmában is. Én hiszem azt, amit mondok, tudom azt, hogy Isten azt a parancsot bízta ránk, vagy azt mondta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. És aztán ő folytatta az igét, hogy töltsétek be a földet, és akkor megint mélyen a szemembe nézett, ugye tudja, hogy idáig eljutni, ez a legkönnyebb. Amíg én kisegítem ezt a babát az életre. A neheze most kezdődik. Aztán közel 2 hónapot bent volt a feleségem a kórházban. Amikor kijöhettek volna, akkor a kisgyereket vitték át másik kórházba. Aztán jött a második, be se fordult a szülőcsatornába. Nem is volt kérdés, hogy kell-e császármetszést. Nagyon könyörögtünk, hogy mi szeretnénk még, és hogy segítsen ebben. Aztán Isten kegyelméből lett a 2 fiunk után egy kislányunk, aki nem véletlenül kapta a Teodóra nevet, hiszen tényleg Isten ajándékaként éltük meg őt, és kaptuk meg őt. De testvérek, ugye azért mindannyian föl tudnátok az életetekből sorolni olyan példákat, amikor ott tördeltétek a kezeteket a feleségetek mellett, hogy most mi a csodát csináljak. Most hogy tudok segíteni? Ez nem így megy. Nem így megy. És a hívő embereknek se így megy. Bocsánatot kérek a kifejezésért, nem szeretnék senkit bántani, a nagyon hívőknek se így megy. Legfeljebb nem beszélnek róla. Legfeljebb nem vallják be. De mi szövetséget kötöttünk. A testi közösségre is. És hogy Isten egymás mellé rendelt bennünket. És amikor én kicsit több mint egy évvel ezelőtt, 2 műtét után kiterítve feküdtem az egyik klinikán, és feleségem hozta a kis leveskét, amit ő főzött otthon, és 3 kanállal láttam. Ez is beletartozott abba, hogy szövetséget kötöttünk. A testi kapcsolatra is. Élet és sors közösség az egymással kötött szövetség. Azt is jelenti, hogy fölvállalom az érzelem világát. Hú, testvérek, én nem tudom, hogy vagytok vele, de azért döbbenetes, amikor az ember rájön arra, hogy hát szép a feleségem, aranyos, szeret, én is szeretem, de hogy ennyire másként gondolkozik, és ennyire más rugóra jár az agya, és az érzelemvilága ennyire más, ezt nem gondoltam volna. Erre is szövetséget kötöttünk, fölvállalom az ő érzelemvilágát, felvállalom a családját. A családját, testvérek. Hiszen sors közösségünk van. Amikor apósomról kiderült, hogy daganatos beteg és kezelésre kellett hordanom, ez azt jelentette, hogy mi akkor Fóton éltünk, vasárnap este én nem otthon aludtam a feleségemmel, meg a családommal, hanem elmentem aznap este apósomékhoz, ott aludtam, 6:30-kor indultunk korán, hogy hétre beérjünk a kezelésre. És akkor az a hétfői napom erre ment rá. Mert hogy sós közösséget kötöttünk. Szeretet és ima közösség is a házasságban. Testvérek, olyan nagy dolog, hogy van, akivel együtt imádkozhatunk, van, akivel együttes a harcunk, a küzdelmünk, és olyan jó, hogy együtt állhatunk Isten színe előtt. Még egy dolgot kifelejtettem itt az előbb, szövetségkötés munka közösségre is. Van olyan nyelv, amely a házastársat iga társnak nevezi. Vagyis? Igen, nyugodtan tessék arra a képre gondolni, amikor a marháknak a nyakába ott volt az iga, és együtt húzták. Tessék nyugodtan erre gondolni, amikor elszállnátok, hogy én arra adtam oda a fejemet annak idején, hogy bedugom az igába, ebbe a közös igába. És nem ám úgy van, hogy ő húzza, én meg tapsolok hozzá. Meg legfeljebb elmondom, hogy nem arra kellene. Hé! Nagyon röviden összefoglalva, mert nagyon elszaladt az időnk, a házasságnak van egy küldetése. Testvérek, mandátumot kaptunk, akik az Istennel szövetségben élünk, és akik így kaptuk a házasságunkat, mandátumot kaptunk, képviselői megbízás, felhatalmazás. Isten fölhatalmazott valamire bennünket. Nagyon-nagyon szeretem az Efézusi Levél 5. fejezetét, ahol Pál apostol beszél, miről is? Házasságról? Vagy az egyházról? Az ember és a Krisztus kapcsolatáról? És a házasságot ehhez a mély kapcsolathoz hasonlítja? Engem nagyon megdöbbentett néhányszor, testvérek, amikor belegondoltam abba, hogy az Isten szent lelke milyen bátor, amikor a mi házasságunkat az egyik legcsodálatosabb kapcsolathoz hasonlítja, az Isten és ember kapcsolatához, a Krisztus és az ember kapcsolatához hasonlítja. Mandátumot kaptunk, hogy a házasságon belül a házasságunkat az Istennel való szövetségben megélve őt képviseljük. A vele való kapcsolatot képviseljük. Valaki azt mondta, testvérek, és ezt szerintem mi lelkipásztorok százszor is alá tudjuk húzni, hogy egy jó házasság, egy igazi, életes házasság jobb prédikáció, mint valamelyik szuperige hirdetőnek a szuperige hirdetése. Mert hogy kiábrázolod a Krisztussal való kapcsolatot? Vagy kiábrázoljátok a Krisztussal való kapcsolatot? És emberekbe fölmerül az, hogy ilyet szeretnék. A házasságban kiegészítjük egymást, együtt formálódunk. Testvérek, ha becsületesek vagytok, akkor azt kell mondjátok velem együtt, hogy bizony mi nem azok vagyunk, én se az vagyok, aki 31 évvel ezelőtt voltam. Mert hogy Isten átformált ez alatt az idő alatt. Átformált, és együtt formálódunk az ő dicsőségére. Azt kell nagyon világosan látni, hogy a házasság annyira egy dolog az Isten színe előtt, a vele szövetségben lévők házassága, de egyáltalán annyira egy egységet képviselünk, hogy vagy együtt szárnyalunk, vagy együtt zuhanunk. Az nem, a testvérek, olyan nincs, hogy az egyik a házasságon belül szárnyal, a másik meg mély repülésbe van. Megéljük ezt néha, de ez azt jelenti, hogy a kapcsolatunk is valahol hát úszik éppen a levegőben. Az 5. gondolat a summa, 3 gondolat csupán. Kislányom egyszer megkérdezte, hogy apa, mi az, ami az életedben az egyik legszebb dolog volt, és mi az, ami a legnehezebb dolog volt. Nagyon hálás vagyok érte, hogy elég rövid idő után azt a gondolatot adta Isten, hogy azt mondhattam, hogy kegyelemből élni. Ez nehéz. Mit jelent kegyelemből élni? Semmit nem tudok csinálni. Nem véletlenül imádkoztak testvérek az ószövetségi papok így. Mi van az én tenyeremben most? Igen, semmi. Uram, ezt tudom eléd hozni. És a házasságunkban is, testvérek. Okos gondolatai nagyon sokaknak vannak. Azzal tele van a padlás, ugye? Nem erre van szükség, kegyelemre, de ez a legszebb. Ezt megélni. Tükrözhetjük az Isten arcot a házasságban. Sokszor voltunk nagyon nehéz helyzetben. Volt úgy, hogy a paroki akart ránk szakadni, és föl kellett dúcolni. Bocsánat. Sok más egyéb nehéz helyzet volt. Elindítottuk a Fóti óvodát, és egy csoporttal gyermekvárosban, 12 áramlatosan gondozott gyerekkel, és egy év után oda jutottunk, hogy ha Isten nem könyörül rajtunk, abból nem lesz semmi. Nem felejtem el azt, sajnos nagyon ritkán tettük meg, hogy magunkra csuktuk a hálószoba ajtaját, és oda térdeltünk szó szerint az ágyunk mellé, és azt kértük, hogy Urunk, hogyha Te akarsz ebből az egészből kihozni valami jót, akkor cselekedj. És teljesen felszabadultunk. Tehát, hogy átadtuk az ő kezébe. És azzal álltunk föl, amit nagyon sokszor emlegettünk azóta, sőt, mindig, amikor totálisan padlón vagyunk, akkor sokszor emlegetjük ezt a mondatot, hogy nehéz volt a mögöttünk lévő szakasz, de senkivel nem cserélnénk, mert jó nekünk. Testvérek, mert szövetségben élni az élő Istennel, ennél nincs jobb. Ezt kívánom mindannyiótoknak. Amen.